Sziasztok, itt az After Podcast, én Sajó Dávid vagyok. Ismét eltelt 3 hónap, vagyis ismét itt van az ideje annak, hogy összedjem az én kedvenc lemezeimet 2021 harmadik negyedévéből. Ezt idén már megcsináltam 2-szer. Itt a 3. alkalom, amikor július, augusztus és szeptember lemez megjelenéséből fogok válogatni. Nyilván baromi sok lemez megjelent, és nem tudok mindent lefedni, és nem akarok egy nagyon hosszú, több órás műsort csinálni, ezért igyekszem rövidre fogni, és igyekszem tényleg csak azokat kiemelni, amiket én nagyon szerettem, de mielőtt belekezdünk, hagyj köszönjem meg a Mastercardnak, hogy szponzorálják ezt az adást, mert nélkülük ez nem tudott volna összejönni. Vágjunk is bele. Az első album, amit talán ez a legkedvencebb albumom az összes közül, legalábbis. Ez volt az, ami a legmeglepőbb, hogy ennyire betalált, ez pedig a Chubby and the Gang Mutz Nuts című lemeze. A Chubby and the Gang, a nevük is nagyon-nagyon furcsa, és egyébként a zenéjük is meglehetősen nehezen komolyan vehető, és egyébként nekem már őket ajánlották már korábban, hogy nekem biztos tetszeni fog, és akkor csak így ráhallgattam, és valahogy nagyon nem éreztem. Viszont ezt a Mutz Nuts lemezt újra megpróbáltam nemrég, vagy legalábbis, hogy ezt a második albumot megpróbáltam most nemrég, és basszus, berobbant nálam, és leesett, hogy milyennek a zenekarnak az igazi lényege. Ez egyébként egy gyakorlatilag egy brit hardcore punk szupergroup, különböző brit hardcore punk zenekarok tagjai összeálltak, hogy csináljanak valami egészen szokatlant, és olyat, amit szerintem nem nagyon csinált senki, és nem is nem tudnám így egyértelműen egy másik zenekarhoz hasonlítani. Ez gyakorlatilag egy kombinációja a klasszikus hardcore punknak, illetve a tipikusan brit olynak, street punknak, kocsmaroknak, ami így elsőre furán hangzik, de igazából arról van szó, hogy ez egy zenekar, akik ilyen nagyon felszabadult pub rockot, kocsmarokkot játszanak, iszonyatosan gyorsan, hardcore punk tempóban, és az ének is az a klasszikus, üvöltözős, alig érthető hardcore vokál. Én amikor hallgattam a lemezt, akkor pont azon főztem, hogy vajon itt mi lehetett a motiváció, hogy találtak ki pont egy ilyen lemezt, mert nekem is volt olyan korszakom még kamaszként, amikor az ilyen Flogging Molly, Dropkick Murphys, Pogues vonalat nagyon szerettem, az Idols-nek is a legújabb lemezén is vannak ilyen, vagy a korábbiakon is vannak ilyen kocsmarokkos feelingű dalok, de amit a Chubby and the Gang csinál, az valami tök más, gyakorlatilag fogják ezeket a klasszikus kocsmarokkos témákat, ezekkel a keltapánkos gitárokkal, harmonikával, tapsolással, oly-oly-oly üvöltözéssel, ezzel a futballhuligán üvöltözéssel, és ezt iszonyatosan felgyorsítják, és ráadnak egy ilyen üvöltözős hardcore vokát. Ezt imádom. Nem túl hosszúak a számok, ráadásul van egy-két ilyen lassabb baladal, ami nekem kevésbé működik, de a többi az egy ilyen baromi jó, nagyon szórakoztató, nagyon vidám punk dal, ami egyébként tele van erősen balos politikai üzenetekkel. Látszik rajtuk, hogy ezek ilyen klasszikus munkásosztálybeli brit srácok, akik imádnak munkásosztálybeli brit arcok lenni. Olyan az egész album, mint amikor 6-8 srác elmegy az éjszakába, berúgnak, aztán össze-észre randalíroznak a városba, egyikük kiköt a rendőrségen, a másikuk kiköt valami tök idegen helyen, és aztán másnap együtt röhögnek, és közben megcsinálják ezt az albumot. Abszolút ilyen feelingje van az egész lemeznek, és ez nekem nagyon tetszik, és kicsit, mintha azt érezném, hogy ennek a brit kocsmaroknak, úgy általában a pub rocknak, mint lenne egy pici visszatérése különböző punk zenei projektekbe. Az, hogy ez miért van, az egy jó kérdés, de nekem nagyon tetszik, hogy mennyi mindent tudnak ezzel kezdeni. Arról nem is beszélve egyébként, hogy a blues, a country, a duvap is megjelenik a számokban, szóval egy ilyen egyszerűen nagyon kreatív és progresszív az album, egyszerűen viszont végtelenül egyszerű és sutyó, amit én nagyon szeretek, szóval aki szereti a hardcore-t, és szereti az ilyen kocsmapánkot, meg keltapánkot, meg ilyesmi, meg az ilyen klasszikus ilyen brit oly-oly-oly zenét, annak nagyon ajánlom a Chubby and the Gangnek a Mutz Nuts című lemezét, mert ilyet garantáltan nem hallasz sehol. A kedvenc számaim pedig a Lightning Don't Strike Twice, a It's Me Who'll Pay és az Overachiever. A következő az nem más, mint Leon Bridges' Gold Digger Sound. azzal kell kezdenem egy kicsit, hogy Leon Bridgesnek a zenéjét így hallgattam korábban, látszott rajta, hogy egy nagyon-nagyon szuper tehetséges, mind hangszerelés szempontjából, mind ének szempontjából, egy nagyon klassz énekesről van szó, de összeteszek egy picit így nem nagyon figyeltem rá az elmúlt években, azon, mert hogy azt éreztem, hogy igen, ő is egy nagyon szuper tehetséges multi-instrumentalista R&B énekes, aki újra feltált a tradicionális R&B-t, kapott érte Grammy-t, vagy jelölték érte Grammy-re, aztán szevasz. Aztán most belebotottam a harmadik nagy lemezébe, ebbe a Gold Digger számba, és egy kicsit jobban elmélyültem benne, és ez a lemez viszont nagyon betalált nálam a korábbiakhoz képest. Valószínűleg inkább azért is, mert itt érzem inkább azt, hogy hogy a neo-soulból a neo rész jobban megvalósul. Úgy közben egyébként, hogy közben tradicionális tud maradni a hangzás bizonyos részeken. Leon Bridges egyébként texasi neo-soul énekes, tényleg jelölték már egyébként Grammy-re, legjobb R&B kategóriában, az első lemezénél, hatalmas hype volt körülötte, ő egy viszonylag elismert zenésznek számít, viszont ami nagyon látszik rajta, és amit olvastam róla egyébként, hogy ő nagyon sokat dolgozott együtt más texasi előadókkal, mint például a White Denim-mel, ami az egyik kedvenc rockzenekarom ever, vagy a Kruang Bin-nel, ami most egy nagyon menő Thai Funk zenekar, és ezek a rockzenei hatások, meg az a gitárzenei dolgok nagyon érezhetőek Leon Bridgesnek is ezen a lemezén, mert egyszerre merít az 50-es, 60-as évek soul zenéjéből és rhythm and bluesából, egyszerre merít a texasi rockzenei, ez inkább az Austin-i kicsit hipsterebb vonalból, és ugyanúgy hallom benne Otis Reddinget, Sam Cooke-ot, és mellé az a legjobb benne, hogy hallani, hogy baromi jó hangja van, viszont nem csinálja azt, hogy a legtöbb énekes, akkor azonnal ki kell énekelnem mindent, hanem nagyon finoman, nagyon lágyan adja vissza az ő énektehetségét a lemezen hallható számokban. Az a jó ebben a lemezben igazából, hogyha az elejétől a végéig hallgatod, teljesen egybe egy nagy introvertált, nagyon érzelmes masszával folyik az egész, de aztán, ha odafigyelsz számokra, akkor egészen fantasztikus, hogy apró részteket tudsz kiszedni belőle. Ott van a Sweeter című szám, ami a George Floyd gyilkosságra reagálva jelent meg. Ebben például Leon Bridges gyakorlatilag egy halott férfi szemszögéből narrálja azt, ahogy a halott férfi anyja és testvérei siratják a férfit. Ez egyértelműen egy utalás a George Floyd gyilkosságra. És egy csomó más hasonló részlet feltűnik még például. Ott van a Magnolias című szám, amiben ilyen van egy latinos gitár, viszont van egy modernebb ilyen trappes dobok, meg cinek vannak hozzá, és itt érzem azt, hogy amit Leon Bridges nagyon jól csinál ezen a lemezen, hogy a tradicionális R&B-t nagyon jól keveri a mai modern R&B-vel, de nem ez az indie R&B-vel, hanem egyszerűen a mai modern népszerű R&B-nek azokat a túljait, túlszettjeit használja, ezeket a 808-es cineket, meg dobokat, és ezekre ráhúz egy csomó mindent, ami például olyan feltűnő, hogy nagyon sok fúvost használ, viszont nem tolja túl a fúvosokat. Azok a fúvos minták, vagy élő hangszerek, nem tudom, hogy most mintázta vagy felvette, azok nagyon épp hogy csak bebe hangoznak a számokban, nincsen rátelepedve a dolgokra, és ettől sokkal erősebb hatása van szerintem annak a sok fúvosnak, amit ő használ. Amit mondtam korábban is például, hogy a Kruang Bin meg a White Denim-mel dolgozott együtt, meg turnézott együtt, például a Steam című számnál abszolút kihallom a Kruang Binnak ezt a funkos gitár témáit. Biztos vagyok benne például, hogy ezt a Kruang Bin inspirált ezt a számot, és nagyon jól is áll neki. Ott van például a Blue Messes, ami azt hiszem az utolsó szám a lemezen, ami meg egy ilyen vonós kezdéssel kezd, és olyan feeling van, mint egy régi ilyen kicsit vadnyugati filmnek az első jelentének, amikor csak 5 percen keresztül látsz egy cowboyt, ahogy jön a naplementébe, és csak szól a hegedű. Ez is egy ilyen erős texasi hangzás, szóval ez nekem nagyon tetszik, hogy egyszerre ennyi minden hatás, hogy érezni rajta a texasiságot, érezni rajta a klasszik, ott is szedényéféle R&B-t, érezni rajta a modern texasi rockzenei kultúrának a hatásait is, és ami nagyon tetszik rajta, hogy nincsen tele közreműködőkkel, nincsen rá tolakodva egy csomó ember, hanem csak egy-két pont odaillő ember van a dologban, szóval Leon Bridges Gold Digger Sound egy rendkívül jó hallgatnivaló, nagyon ajánlom akár háttérbe is, akár otthon valakivel mondjuk éppen vacsoráztok, vagy ilyesmi. Nem az zene szerintem, amit mondjuk én hallgatok, mondjuk a BKV, mikor szól, valami nagyon odafigyelőset akarok, hanem ez egy nagyon finom hallgatnivaló, ami kortól, nemtől, ízléstől függetlenül nagyon sok emberné beakadhat. Ezért is mondom a kedvenc számaimat róla, a Don't Worry, a Steam és a DTS, szóval Leon Bridges Gold Digger Sound, ez egy tök jó modern és egyszerűen tradicionális R&B lemez egyben. A következő zenekar egy meglehetősen fura jelenség lesz ezen a listán. Ez pedig nem más, mint a Quicksand-nek a Distant Populations című albuma. Bevallom őszintén, a Quicksand zenekarról nem igazán hallottam, és én teljesen abban hiszem, hogy ez valami tök új produkció. Ehhez képest kicsit utána néztem, és kiderült, hogy ők egy 1990-ben alakult zenekar, New Yorki post-hardcore alternatív metal vonalon nyomultak a 90-es években, inkább a hardcore, mint a metal vonalon, de többször is feloszlottak a 90-es években, mert vagy nem tudtak betörni a zeneiparba, hiába próbálkoztak, hiába voltak ilyen kisebb-nagyobb fellángolások, hogy egyszerűen nem igazán tudták úgy áttörni azt a figyelmet, elérni azt a figyelmet, amire vártak. Azt viszont észrevettem, hogy kicsit utólag lecsakkolva, hogy ez a lemez ez nagyon más, mint amit a 90-es években csináltak. A 90-es években ezt a post-hardcore vonalat vitték, amiben vitték egy kicsit ilyen metal, nekik az volt a különlegeség, hogy a post-hardcore egy sokkal metálosabb irányból közelítették meg. Ezen a lemezen mondanám azt, hogy inkább a metal dominál, mint a post-hardcore-os húzások, de egyébként valahol az igazság a kettő között van. Nekem azt tetszik benne, hogy az egész album egyrésztről rohadt súlyos. Nem úgy súlyos, mint amikor jó varázskos riffek vannak, ha-ha-ha, hanem egyszerűen érzed azt, hogy hiába középtempósak a dobok, milyen olyan teátrális, erős hangzású, a dob fantasztikus. Egyébként a dobos nem lehet csak a Deftonesnak is a dobos a 2009 óta, és egyébként nagyon sok az áthallás szerintem a két zenekar között. Szóval nagyon jó a dob, nagyon jó grúvos a basszus végig, és ez a ritmus szexuál együtt, ilyen tök érdekes, hogy ezeket a lassú, középtempós teátrális számokat ennyire grúvossá tudják tenni. Emellett egyébként rá lehet húzni azt, hogy Stoner esetleg, meg van egy ilyen kicsit ilyen desert rockos feelingje, de nem mondanám egyértelműen Stonernek, nem annyira varacskosak azok a riffek, ahogy szokták mondani, nem annyira tűrhő az egész. Sokkal kicsit el van maszatolva, és én érzek benne egy kicsi grunge hatást is, sőt, még az ilyen 2000-es évek alternatív metal, soft grunge részét is felfedezni vélem benne, de abból a jó dolgokat, és nem még space rock is például, szóval, hogy valahogy úgy egy ilyen alapvetően ez egy semmi extra lemez. Ezek az arcok már 40 fölött vannak, meg volt az a időszak, amikor betörhettek volna, nem sikerült. Most mégis, kihoztak korábban 5 évvel ezelőtt is egy lemezt, de most kihoztak még egy lemezt, és így egyrészt, hogy teljesen eltértek attól a vonalt, amit még 22 éve képviseltek, de baromi jól áll nekik is. Én ebben a műfajban olyan ritkán hallok jó, így, tényleg friss dolgokat, mert az egész stoner, grunge, desert rock vonal olyan fáradt nekem már. Itt viszont van valami pszichedelikus, elmaszatolt, de mégis monumentális feelingje a lemeznek, és ezért nagyon ajánlom azoknak, akik keresik még az ilyen súlyosan hangzó lemezeket, ahol jó azt hallgatni, hogy csak úgy hömpölyög az egész. Szóval Quicksand Distant Populations nagyon ajánlom, mert ez egy ilyen klasszikus, ilyen rockerebb embereknek való album. Én ritkán találok most már ilyeneket, amik újak is bejönnek. A következő album pedig Indigo de Souza, Any Shape You Take. Indigo de Souza egy singer-songwriter előadónő, de nem az a fajta singer-songwriter, akire az ember általában asszociál. Sőt, igazából kicsit azt tettem észre, hogy az elmúlt években egyre több olyan singer-songwriter előadónő van, aki igazából egy rockzenekart csinál, csak tök egyedül. Nem ez a prüntjögős, egygitáros, akusztikus depizés, hanem igazából tök karcos rocklemezeket csinálnak, kicsit más aspektusból, mint mondjuk a férfiak. És az Indigo de Souza egy rohadt jó példa arra, hogy ebben a vonalban még mi mindent ki lehet használni, és ki lehet még dolgozni, ki lehet még próbálni. Ő például szerintem abban nagyon különleges, hogy ezt az ilyen klasszikabb 2000-es évek indie rockos dolgait kombinálja néhol nagyon torzított gitárokkal, ami nagyon jól áll neki, viszont mégse hívnám ezt egy rocklemeznek, mert annál egy kicsit komplikáltabb a helyzet, mert van például a Hold You című, szóval az egyik kedvencem a lemezről, az is egy ilyen New York-i, mondjuk a Strokes-nak a dob témája jutott eszembe, vagy akár a Vampire Weekend-nek a dob témája jutott eszembe, amit használnak ebben a számban, viszont egy nagyon, nagyon grúvos, funkis basszervonal adta, és egy olyan kis táncolós dal lesz tőle. Fantasztikus, hogy milyen spektrumon tud énekelni. És ez nem csak az, hogy mondjuk tud ilyen egészen elhaló hangon, meg egészen magas, már-már operásan énekelni, hanem inkább az, hogy egy dalon belül képes két végpontot képviselni a hangjával. Egyszerre tud fájdalmas és dühös lenni, egyszerre tud énekelni az elkeseredettségről és a boldogságról, egy dalomból is mind a kettőt különböző énekhanggal illusztrálja, egyszerre tud dühös vagy boldog lenni, nagyon-nagyon sokféleképpen tud énekelni, és sőt, aztán van még egy ilyen rappelősebb számos, ami nekem annyira nem tetszik, meg ez a vokóderes albumnyitó szám szerintem egy rohadt rossz választás volt, mert nem jellemzi jól az egész albumnak a stílusát, de hogy kifejezetten érdekes és egzotikus, ahogyan ő a rock zenéhez, meg ezekhez a single-songwriter dologhoz áll. Amit mondjuk észrevettem benne, ami nagyon feltűnt, hogy az énekstílusa néha megidézi Dolores O'Riordant, ugye a Cranberriesnek az énekesnőjét, főleg a Bad Dream című szám ilyen. Nagyon tetszik az, hogy tényleg a gitár az nem csak azért van, hogy prüntjögrön rajta, hanem mondjuk tényleg így bele is csap rendesen, mondjuk a VR című szám az egy ilyen full grunge utánérzés. És én leginkább Courtney Barnetthez tudnám őt hasonlítani, csak ő egy sokkal sötétebb, kreatívabb, bátrabb Courtney Barnett, és sokkal mélyebb témákkal, meg zenékkel foglalkozik szerintem, szóval nagyon-nagyon-nagyon ajánlom mindig oda szóza lemezét, mert viszonylag ritkán látok olyan szóló előadókat, akik ennyire sokféleképpen tudnak a rock zenéhez állni, szóval Indigo de Souza, Any Shape You Take, nagyon ajánlom, kedvenc számok, Hold You, Way Out és a Late Night Crawler. A következő album szintén egy nagy kedvencem, és a kevesek egyik, amit már nagyon régóta vártam, hogy megjelenjen végre, ez pedig a Turnstile-nak a Glow-on című albuma. Szóval beszéltem erről korábbi adásokban, hogy én egy ilyen picit ilyen koca hardcore-os vagyok, nekem a hardcore meg a hardcore punk az nagyon későn jött be az életembe. És még most sem mondanám azt, hogy a hardcore-nak minden szegletét ismerem, kedvelem, szeretem. Különösen a New York hardcore az, ami nekem sokszor úgy nem fekszik. A hardcore-nak az a részét nem szeretem annyira, ami egy ilyen nagyon darálós, nem agresszív, nagyon egykaptafa feelingű. De a Turnstile-nak a zenéje az elejétől kezdve betalált nálam, pedig egyébként nagyon sok klasszikus keleti parti hardcore hatás van rajta, azok a nagy kiállások, amikor csak a dobos csak egy rohadt egyszerűen püföli a dobokat, és közben az énekes csak néha egy felkiabál két szaltó között. De a Turnstile-ban mindig az volt az érdekes, hogy ők az eleje óta, és ezért is tűntek fel nekem annak idején, nagyon érdekesen álltak a hardcore-hoz. Egyrészt az, hogy az ének egy kicsit ilyen post-punkos vokál van az ének. Úgy énekel, mint egy hardcore énekel, szó se róla, de hogy úgy van keverve, mint egy post-punk zenekarnak a vokálja, és ettől ilyen nagyon fura aurája lesz a Turnstile-nak. Én nagyon szerettem a 3 évvel ezelőtti albumokat is, és ott is már éreztem egy csomó újféle próbálkozást, meg progressziót. Itt viszont a Glow-on végre igazán kiélték magukat is, és ténylegesen kiléptek szerintem a hardcore zenekar stigmából, vagy inkább műfajú kategóriából, és inkább azt mondanám, hogy ők egy klasszik rock zenekar, akik hardcore háttérből jönnek, de már bőven más vonalon próbál tovább menni. Nem nagyon tudok olyan példát mondani ebből a műfajból, ahol ennyi mindent kevernének össze. Stadionrockos gitárszólók, van latin funkos levezetés, valahol dobgépek vannak, kolomb, tök sok helyen van kolomb, elszállós ilyen shoegaze részek, szóval rengeteg olyan dolgot vittek bele, ami szerintem nem annyira jellemző a hardcore-ra, miközben egyébként meg az egész hangzáson, főleg a doboknál, meg a gitárdorzításnál, mert azért vannak itt bőven ilyen HC, hardcore punkos részek, ott meg egy kicsit érzem ezt a skatepunkos, Tony Hawk-os feelinget, hogy nem véletlen, mert a Turnstile-nak több tagja is játszik az Angel Dust nevű pop-punk zenekarban, de hogy szó sincs arra, hogy ez pop-punk lenne, csak azt mondom, hogy vannak olyan részek, amik ez a klasszikus 2000-es évek ilyen skatepunk, 90-es, 2000-es évek skatepunk hangzását hozza vissza. Az a jó ebben a lemezben, hogy minél többször hallgatom, annál több részletét veszem észre, hogy wow, ilyet is adok bele, ez is mennyire érdekes. Ami egy kicsit feltűnt is hiányzott egy picit, hogy korábbi számaiban többször volt olyan, hogy két énekes is volt, egymásnak válaszolgatva, vagy csak háttérvokálként. Ez most mintha egy picit eltűnt volna, másik ének így háttérbe szorult. ez egy picit hiányzik, viszont például az nagyon durva, hogy az Alien Love Call című számban közreműködik Blood Orange, aki egy ilyen indie R&B előadó. Az indie R&B és a hardcore az gyakorlatilag tényleg két végpont, és mégis tök jól működnek együtt, bár ez egy jó kérdés, hogy Blood Orange pontosan mit csinált ebben a számban, mert én még nem jöttem rá, de ez is egy tök jó dal. Én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy ilyen zsáner zenekarok manapság egyre bátrabban mennek kilépni a saját műfajukból, és nem csak az, hogy mondjuk, mit tudom én, egy punk zenekar elkezd kát játszani, vagy egy metal zenekar elkezd death metalt játszani, vagy egy black metal zenekar elkezd shoegaze játszani, hanem az, hogy egy hardcore zenekar ennyire sok mindent kever össze-vissza, és ez nagyon jól áll a Turnstile-nak, és szerintem jelenleg az általános zene őrültek körébe ez az a hardcore zenekar, aki leginkább lemezről lemezre képes megújulni és olyan dolgokat hozni, amiket más nem tud. Szóval Turnstile Glow On, hallgassatok meg, én imádom. A kedvenc számai róla az Endless, a Lonely Desires és a Wild World. A következő album pedig nem más, mint az Emil and the Sniffers-től a Comfort Me című album. Az Emil and the Sniffers szerintem most egy ilyen elég felkapott zenekar, mert azt a fajta punkot hozzák, ami a műfajra fogják, hogy embereknél az ötödik másodperctől azonnal hatni kezd. Én próbálkoztam az előző lemezükkel, nem igazán jött be, értettem azt, hogy mit szeretnek rajta, mert Amy Taylor egy nagyon karakteres, nagyon jó frontember, és főleg azért, mert ez az előzőhöz képest nem sokkal súlyosabban hangzik, sokkal dühösebb, sokkal gyorsabb, és jó értelembe véve, sokkal prostóbb. Amy Taylor, ez most nem bántam meg ezzel, nem bántam meg ezzel senkit, szerintem a legsutyóbb, legprolibb női frontember jelenleg a világ rockzenei részén. És ezt őszintén bókként mondom, iszonyat kemény, kőkemény ausztrál akcentusa van, az összes dalt ő viszi a hátán, a személyiségével, a dumájával, a szövegével, az előadásmódjával. Olyan az Amy Taylor az Emil and the Sniffers-be, mint egy ilyen nagyon részeg csaj, egy klub előtt, aki ilyen szétszakadt harisnyában ordibál a biztonsági őrökkel, mert motozásonál elvették az amfetaminját. Az a nagyon punk csaj, aki mindenki ismer egy olyan punk csajt, akiről azt gondolod, hogy na hát ez vagy nem sokára meghal, vagy elmegy Jehova tanújának, ez a két végpont van csak is. Én nagyon-nagyon bírom ezt a csajt. Kicsit olyan, mint hogyha olyan a Sleaford Mods-nak az ausztrál női kiadása sokkal gyorsabban, ami egyébként azért is egy helytálló hasonlat, mert neki van is közös száma a Sleaford Mods-on, a Nudge-t, ami egy ilyen dal. Én inkább hívnám protopunknak, mint punknak. Ez a Stooges vonal sokkal-sokkal gyorsabban és mérgesebben. Én érzek rajta AC/DC-t is, ami tök fura, szóval az érdekes, hogy ez az ilyen hardrockos, klasszik rock'n'rollos dolgokat viszik benne, csak nagyon-nagyon gyorsan, és az egészet elviszi az, ahogy Amy Taylor mesél arról, hogy leszarja, hogy csúnya, leszarja, hogy beszólnak neki az utcán, amúgy is senki se érjen hozzá, meg kiüti a helyéről. Ez az attitűd az, ami, ez az a veszélyes rock'n'roll feeling, amit szerintem nagyon lehet érezni a Comfort to Me lemezen, szóval aki csípi az ilyet, az mindenképpen csekkolja le. Emil and the Sniffers, Comfort to Me, kedvenc számok, Guided by Angels, Freaks to the Front, és a Don't Fence Me In. A következő album mi más lenne, mint Billie Eilish Happier Than Ever című albuma. Erről csináltam már egy külön adást is, mindenképpen nézzétek meg, mert most nem fogok mindent elmondani újra. De azt azért elmondanám, hogy ez az album, amiből kiderült, hogy Billie Eilish nem csak egy ilyen egy albumos csoda, nem csak egy ilyen véletlenül túl jól sikerült hálószoba projekt, hanem egy nagyon tudatos, nagyon tehetséges, nagyon fiatal előadó nőnek a már nem is szánypróbálgatása, hanem annál egy fokkal szerintem sokkal profibb munkája. Az a jó Happier Than Ever, és az a fura, hogy egy tini lány a nagy siker után már most arról beszél, hogy ő már boldogabb, mint eddig volt, már kibékült magával. Ami egy tök érdekes dolog, hogy 17 éves, most azt hiszem 19, vagy 18, vagy egy-másfél év alatt mekkorát fordul vele a világ, és ezt rögtön beviszi egy dalba. De hogy szerintem Billie-ben az nagyon jó, hogy ő a Z-generációnak a jelenvilágát, lelkivilágát annyira jól visszaadja a dalszövegeivel, ezzel az ASMR-es sutyorgó, suttogó, prüntyögő énekstílussal, a puha, nagyon puha lábdobokkal, amik mégis nagyon basszusosan szólnak, és azzal, hogy ez a lemezen már olyan dolgokra utal, ami azóta történt vele, hogy kijött az első lemeze és rommá nyerte magát a Grammy-n. A nagyon durva az, hogy ilyen fiatal mennyire ikonikus pop dalokat tud írni. Nem mondom azt, hogy ezen a lemezen lesz akkora sláger, vagy van akkora sláger, mint a Bad Guy. De hogy az nagyon, nagyon ritka szerintem, hogy ennyire fiatal énekesnő ennyire érett balladákat tud írni. Nyilván nagyon fontos, hogy itt Finneas a bátyának a produceri munkája, akinek egyébként a saját utcai nem annyira jók, hiszen amit Billie Eilish alárak, azt nagyon érzi. Nagyon eltálta azt az ilyen elektronikusabb, már klubzenéből jövő hangzást, amit ráhúzott az ő popzenéjére. Nagyon jól bánik a basszus témákkal, a bassline-okkal. És azt is érzem egyébként Billie Eilish-en, hogy jön belőle elő a Lana Del Rey egy kicsit, és akar nagyot énekelni, és akarja megmutatni magát, és ki akarja engedni a hangját, és ez nekem ez igazából bejön. Nagyon-nagyon érdekes azt mondom Billie Eilish-be, hogy egy ekkora siker után a második lemeze. Ez nem akkora robbanás, nem akkora duranás, mint az első volt, de ez egy több mint tisztességes album. Több dalt nagyon szeretek róla, még a bosszanovás Billie Eilish számot is, pedig azt alapvetően nem szeretem annyira a bosszanovát. Billie Eilish Happier Than Ever egy tök jó lemez, és nagyon szeretem. A kedvenc számok róla az Oxytocin, az NDA és az I Didn't Change My Number. Akit szintén nem szeretnék lehagyni a listáról, és nem azért raktam rá, mert hogy gyakorlatilag most ezt az embert nem lehet megkerülni, hogyha kúrens kortárs popzenéről beszélünk. Ahogy Billie Eilish-nél meglepődtem azon, hogy mennyire működik a második lemeze, annyira meglepődtem azon, hogy Lil Nas X debütáló nagy lemeze több mint jó. A következő album Lil Nas X Montero. Lil Nas X-et szerintem nem kell bemutatni olyan senkinek, Old Town Road, a TikTokról, onnan a TikTokról pár hónap alatt Grammy Gála legnagyobb sztárokkal dolgozik. Gyakorlatilag Lil Nas X szerintem ami Billie Eilish a Z-generáció női tagjainak, az Lil Nas X a Z-generáció férfi tagjainak és az LMBTQ közösségnek. Egy fiatal, fekas srác, aki nagyon nyíltan vállalja a melegségét, sőt, nem csak hogy vállalja, nagyon erősen rá is játszik, és ez egyébként azért szerintem nagyon fontos, mert azért az afroamerikai közegben a homoszexualitás az mindig egy erősen tabu téma, és egyébként a Lil Nas X-et a karrier elején nagyon sokan be is támadták ezzel. Viszont a csávóról lepereg minden, és nem hogy lepereg minden ilyen támadást az előnyére fordít. Nem hogy előnyire, szerintem nincs most olyan előadó, aki annyira szuperül tornál a marketinget, mint ő. Nyilván ez onnan is olyan, hogy amúgy influencerként kezdte és utána lett ő előadó. Nagyon durva az, hogy ő nem egy slágeres előadó lett az oltáról. Az oltáról egy nagyon jó szám szerintem, akkor is a Rómán hallgatták az emberek, de amikor jött ki a Panini asszem, meg aztán most nemrég a Montero című száma, amiben ugye ilyen öltáncot lejt a sátánnak, és ilyen sátánista Nike cipőt dobott ki, szóval egy nagyon provokatív, ugye ezt szokták mondani, ez a gay agenda, amit ő képvisel. Én azt hittem, hogy ez csak egy ilyen múló szeszély lesz. De a Montero egyébként egy több mint tisztességesen összerakott lemez. Arra számítottam, hogy majd tele lesz súlytalan közreműködőkkel, ilyen lightos reggaetonnal, meg trap számokkal, aztán mehetünk tovább, ennyi volt, majd aztán a következő 10 évre mindig kiad majd két számot, mindig lesz valami balhé, aztán haladunk tovább. Ehhez képest a Montero szerintem egy nagyon jó kis lemez. A csávó tökéletesre csiszolta a trap zenéből építkező pop rappet. De szó sincs arról, hogy a Montero csak egy szimpla pop-rap album lenne. Én abból a pop-rapet nem is nagyon szeretem, ez a 24K Goldin, meg a Lil Baby, Da Baby vonal. Nem, nagyon nem. Ez a mellow trap vonal nekem nagyon nem működik. De a Lil Nas X-nél viszont valamiért nagyon, egyrészt azért, mert nagyon jó, erős pop-érzékenysége van, másrészt azért, mert igazából bármihez nyúl, az olyan autentikusan hangzik nála. Van egy 2010-es évek elejé stadionrock szám, ami simán lehetne egy B-oldalas Coldplay kiadvány, nem szeretem a Coldplay-t, biztos vannak jó számai, csak egy Coldplay-re emlékeztet, és hogy nem azt mondom, hogy ez a Void című szám, nem azt mondom, hogy ez annyira hú, de jó a szám, de vagy meglepő, hogy egy ennyire trapből, reggaetonból, hip-hopból dolgozó arc egy ennyire nem ideillő zenét is rákozó albumáról, és nem csak ez ilyen, például Life After Salem, az egy ilyen 2000-es évek alternatív rock zenére emlékeztető dal. De van, hát nyilván van, de ez annyira nem meglepő, de van például egy poppánkos szám is, a Lost in the Citadel, szóval, hogy így látszik, hogy nem elég meg azzal, hogy csinál 16 darab trap banger számot, hanem ténylegesen kísérletezett mindenféle dolgokra, és a Montero is ilyen, ugye a legnagyobb slágere, hogy az egy ilyen latinos kis sláger, de mégis van benne valami olyan húzás, egy olyan refrén, annyira jól működik a csávónak a stílusa, az éneklése, a jelenléte, hogy még az első leggagyibbnak hangzó dolgot is tök jól el tudja adni. Az más kérdés, hogy én nekem azért van egy-két ilyen regítomosabb karibib dal, ami valahogy nem igazán működik az albumon, de ami viszont működik az az, hogy vannak trap bangerek, az egy pár, és azok meg ilyen kurva jól működnek, a Dead Right Now, a Dollar Sign Slime, a Don't Want It, ezek mind tök jó dolog. Én nagyon sok hip-hopot hallgatok újak közül, és ha észrevesztek, most sincs nagyon hip-hop a listámon, mert egyszerűen az van, hogy hiába van minden hip-hop lemezen egy-két ilyen tök jó buli zene, idő után megunom, és ugyanolyan lesz mindegyik. Lil Nas X-nél viszont a sok műfajnak a keveredésének köszönhetően egy tényleg zenei élmény kapok, nem pedig csak egy random trap generátor. Közreműködőkről is beszélünk egy picit, mert azért vannak közreműködők, de annak örülök, hogy nem tolta túl, pedig azért volt rá lehetősége. Nekem például a Jack Harlow szám nagyon nem tetszik, idegesít, bár engem Jack Harlow is egy picit idegesít, szóval lehet, hogy ezért. Ami jól működik közreműködők közül, az a Doja Cat, meg a Megan Thee Stallion. Ők pont ezekben a trappes bangerös számban szerepelnek, ők szerintem nagyon jók. Van egy közös dola Elton Johnnal is, ami nem rossz, de hogy azt érzem rajta egy kicsit, mint hogy így érezni a számon, hogy szerintem Lil Nas X az így úgy meg lehetett szeppenve, amikor Elton Johnnal dolgozott együtt, hogy szerintem az egész dalra rányomta a bélyegét, az, hogy így nagyon, hát ő Elton John, azért ő azért más, mint egy random rapper Atlantából, szóval ott egy picit érzem meg. A Miley Cyrus-os záró dal a végén is olyan aranyos elmegy. De hogy ettől még összességében ez egy rohadt szórakoztó album, és szerintem olyan szempontból is tök fontos, hogy ha majd 5-10-20-30 évvel később valaki visszatér ez az albumhoz, akkor szerintem ezen az albumon található dalok, közreműködők, hangzások, vibe-ok, azok nagyon jól vissza fogják hatni, hogy a 2020-as évek eleje az milyen műfajokról és milyen hangzásról szólt, mert mind rajta van Lil Nas X Montero lemezén, szóval csekkoljátok le, de szerintem nagyon sokan már lecsekkoltátok, szóval ehhez különösebb kommentem nem kell. A kedvenc számaim a Scoop, magasan a legjobb szám, Dead Right Now és a Dollar Sign Slime. A következő lemez egy számomra nagyon kedves zenekar, ők pedig nem más, mint a Shannon and the Clams és a Year of the Spider című lemezük. A Shannon and the Clams ahhoz a nyugati parti San Francisco környéki, ők egyébként Oaklandiek, környéki garage rock szintérhez tartoznak, akikről már korábban külön adást is csináltam. Ők azzal lógtak ki az elejétől kezdve, hogy ők nem ezt a gyors, hangos, szörfös, punkos vonalat képviselték, hanem ők ugyanezzel a do-it-yourself attitűddel, meg ugyanezzel a kicsit ilyen fázzos, szörfös, garázsrokkos hangzással. 50-60-as évek oldie zenét, duvapot, motownt dolgozták fel ezzel az ilyen garázsos do-it-yourself hangszereléssel. Nagyon sok számukat és lemezeket nagyon szerettem, de valahogy mindig azt éreztem, hogy hiányzik belőlük az áttő erő, ami megkülönbözteti őket a sok kaliforniai, San Francisco-i, Los Angeles-i garázsrok zenekartól. A Year of the Spider szerintem az a lemez, ahol végre ez sikerült nekik. Pedig igazából ez már a hatodik nagy lemezük, szóval ideje volt már. A Year of the Spider magasan a legátgondoltabb, legprofibb, legérettebb szöveg, hangzás minden tekintetében a legjobb lemezük. Nem az az önfelt szórakoztatni vágyás szerintem ennek a lemeznek most a célja, hanem Shannon Show, hogy igazán megnyílik az emberek felé, és egyébként Shannon Show-t egy nagyon jó frontembernek tartom, és egyébként játszik a Hunks and His Punks, ilyen queercore punk zenekarba, csekkoljátok le, az is nagyon szórakoztó. Az érdekes Shannon Show ének stílusában, hogy nagyon próbálja imitálni az Etta James, meg az ilyen klasszikus fekete Motown, meg Rhythm and Blues, meg soul énekesnőknek az ének stílusát, de kicsit úgy, mintha nem lenne elég képzett hozzá, de mivel nagyon lelkes és belead mindent, ettől mégis autentikusá, nyersé és picit punkká válik szerintem az éneklése. még a leglassabb duvápos számoknál is. Zeneileg is kicsit bátrabbak, mint szoktak, szerintem a Flowers Will Return például egy, bármilyen is hangzik, ez egy ilyen klasszikus Beatles szám, a Beatlesnek a nagyon korai 60-as évek elejé korszakából, ami meglepően jól működik szerintem. Az egész albumnak is olyan feelingje van, mintha egy régi 60-as évek albumot hallgatnék, de még sincs meg az a kicsit idejét múlt hangulata, akár a hangszerelés, akár Shannon Shaw fantasztikusan egyedi és karakteres hangja miatt. Én nagyon szeretem a Shannon Clams-et, és szerintem ez is egy olyan lemez, ami a kortól nemtől függetlenül beakadhat egy 16 évesnél, meg egy 66 évesnél is, mert ismerős húrokon pengetnek, ismerős ismerős műfajokból építkeznek, viszont képesek ehhez a már-már unalmas és unalomig ismételt oldie Motown dologhoz új dolgokat hozzárakni, akár szörföt, akár duvapot, akár más szóval, Shannon and the Clams, Year of the Spider. Nagyon ajánlom nektek, hogy hallgassatok meg. Kedvenc számok, Flowers Will Return, Year of the Spider és a Mary Don't Go. Nem a Quicksand az egyetlen régi zenekar, akik visszatértek egy új lemezzel, bár akik most jönnek, azok aztán tényleg nagyon régiek, de ez nem baj, ez pedig a Descendants-nak a Ninth and Walnut című lemeze, nem jól mondtam. A Descendants az, aki ismeri a punk zenét, pláne a punk rockot, meg a pop punkot, talán nem kell bemutatni. Ez egy 77-es zenekar Kaliforniából, és nagyon meghatározó része volt a 80-as évek hardcore punk színterének. Ezen belül is, ami nagyon-nagyon fontos a Descendants-nek kapcsolatban, hogy ők voltak a hardcore punk és punk rocknak a vízere egy picit. Egy ilyen okosabb, kicsit nerd, kevésbé agresszív, de mégis gyors és dallamos punk zenét játszottak. Olyannyira, hogy sokan mondják azt is egyébként, hogy gyakorlatilag ők a pop-punknak az egyik keresztapja a sok közül. Most ne kezdjük el vitatkozni, hogy most akkor a Buzzcocks, vagy a Ramones, vagy a Descendants. Az biztos, hogy a Descendantsnek a 82-es Milo Goes to College című lemeze óriási hatással volt a pop-punk elindulására, és ha meghallgatjátok azt a lemezt, akkor kihalljátok, hogy a Green Day, az Offspring, vagy a NoFX, meg egy csomó ilyen zenekar az honnan is inspirálódott annak idején, mikor a 90-es évben a pop-punk, skate-punk honnan elindult, és még máig kitart. Szóval a Descendants ebből a szempontból pop-történetileg is egy nagyon fontos, nagyon meghatározó zenekar. Az elmúlt 20 évben azt hiszem, hogy 3 lemez hoztak ki, legutóbb egyet 5 éve, a tagok már azért 50 fölött vannak, sőt lassan 60, és ebből igazából nem érzek semmit az albumon. Oké, a vokálnál talán, de hogy amúgy meg ezt nem érzem annyira rajta, és ez azért is van egyébként, mert hogy az albumon szereplő daloknak a nagy részét az 1977-1980 között írták. Van köztük egy pár, amit kiadtak kislemezként, vagy B-oldalas megjelenésként, vagy valamilyen gyűjteményként, de hogy ezeket a dolgokat alapvetően akkor írták, mikor a zenekar elindult, és ettől van egy nagyon fura érzése a lemeznek, hogy basszus, lassan nagypapa korba érő emberek azokat a számokat játsszák, amiket a 20-as éveikbe írtak, és működik, és szórakoztó, és dallamos, és gyors, minden szám másfél-két perces. Látom magam előtt, ahogy 12 évesen Tony Hawkozom és szól a Descendants, és erről a lemezről bármelyik dal szólhatna a háttérbe, és egyik sem túl bonyolult, de mégis mindegyikben van valami olyan kis catchy gitártéma, vagy egy olyan királydallam, vagy egy olyan refrén, olyan vokál, hogy így teleraktam a punkos playlistet erről a lemezről egy csomó számmal, mert én ezt szeretem, nincs benne semmi extra, de mégis annyira őszinte, és annyira pop-punk, annyira akár még skate-punknak is mondanám, hogy nem lehet őket megkerülni, és talán pont ez benne a legjobb, hogy én, aki abból nagyon szeretem ezt a műfajt, én azért a Descendants-et így szó-szó hallgatgattam életem során, nem merültem el annyira a teljes életműben, de ezt a lemezt meghallgatva iszonyat nagy kezdem lett most mindent meghallgatni tőlük, mert annyira őszinte és annyira kihallom, hogy igen, basszus, hát innen lopott a Green Day mindent gyakorlatilag, innen lopott a NoFX is mindent, tehát gyakorlatilag minden hangzásra, vokára, dobhangra, basszusra el tudok mutatni, hogy hú, ezt már itt meg itt hallottam, csak az a baj, ezt ők kezdték el, szóval, hogy Descendants, Nice and Walnut lemez, hallgassatok meg, nem fogja megváltani a világot, de ha szeretitek a skatepunkot, poppunkot, akkor ez nagyon fog nektek tetszeni, és segíthet abban, hogy esetleg még jobban elmerüljetek a Descendants-nek az életművébe, mint ahogy én is elfogok. Kedvenc számok, It's a Hectic World, Sailor's Choice és a Glad All Over. Az utolsó lemez, az nem más, mint Ty Segall-nak a Harmonizer című albuma. Ty Segall az nekem nagyon-nagyon fontos is, nagyon... Van egy külön kis sarok a szívemben, ahol Ty Segall lakik, meg a teljes életműve, pedig az életmű az vagy 60 lemezből áll, szóval nem egy elég nagy kis sarka van a szívemben Ty Segall-nak. Aki nem ismerné, Ty Segall szintén nyugati parti, kaliforniai garage rock szintének egy, az egyik legstahanovistább tagja, tényleg kihozott, vagy ő annyi lemezt hozott már ki élete során, hogy nem bírná őket mind elmondani fejből, szólóba is kihozott vagy 20-at, van majd még 30 side projektje, volt olyan éve, hogy kihozott 3-5 lemezt egy éven belül, szóval tényleg csávó az iszonyat mennyiségben termeli a lemezeket, és nekem az elmúlt években pont ez volt az oka annak, hogy egy kicsit ugye el is távolodtam Ty Segall zenétől, és hogy meguntam. Aztán ő le is nyilatkozta egyébként 19-ben a legutolsó lemezénél, hogy ő maga is úgy érzi, hogy eljátszott mindent a gitáron, amit el tudott játszani. Ugye ilyen klasszikus, ilyen do-it-yourself gitárhős típusú arc. És való igaz, hogy Ty Segalltól én is már hallottam gyakorlatilag minden surf, akusztikus, T-rex, omázs, minden volt már. És tök érdekes, hogy a Harmonizer, az 2 évvel jelent meg az előző lemeze után, és Ty Segall soha nem csinált még olyat, hogy 2 évig nem jelentett meg új lemezt. Ennyire sztahanovista a csávó, és szerintem ez a 2 év szünet nagyon jót tett neki. Nyilván kellett ez az is, hogy ezt már az új stúdiójába vette fel, a Covid is biztos egy csomó minden változtott, de hogy ez a kis kreatív szünet neki szerintem arra jó volt, hogy újra kitalálja, hogy mit is akar csinálni a gitárjával, mert való igaz, hogy szerintem a 2012-13 környéke óta nem igazán hallottam tőle semmi olyat, ami úgy olyan hatásra tudott volna rám lenni, mint a Twins album, vagy a Melted például. Szóval, hogy nagyon vártam, hogy valami újat csináljon, és őszintén szóval majdnem ki is hagytam ezt a lemezt, meg se akartam hallgatni, mert annyira nem éreztem a legutóbbi lemezeit, hogy kicsit azt úgy voltam vele, hogy ez a csávó nem tud engem igazából meglepni. Ehhez képest a Harmonizer egyszerre meglepett, egyszerre pedig visszahozta azt, amit nagyon szeretek a Ty Segall-ba. Ez egy ilyen nagyon súlyos, már-már sludge-os lemez, nagyon karcos, szerintem a szóló lemezei közül ez a legkeményebb hangzású lemez. Egy van a Fuzz projektje, vagy a Slaughterhouse albuma, a Ty Segall Band-el, azok talán egy kicsit súlyosabbak, de itt látszik azt, hogy itt most úgy igazán valami varacskosabb, valami súlyosat akart összehozni, és ez kombinálta azzal, amit az utóbbi időben észrevettem, hogy egyre több szintit használ. És érdekes, hogy ezt a sludge-os, súlyos gitárhangzást ilyen lézerhangzás, nagyon visító, nagyon magas szintikkel kombinálja, amitől nagyon hangos lesz, nagyon harsány lesz az egész album, viszont ehhez pedig jön az ő nagyon sejmes, nagyon kellemes, nagyon old school gitárzenéhez illő éneke, és ez a kettő kombinációja nekem tetszik, és nagyon bejön. Amit egy picit sajnálok, az az, hogy Ty Segall-ként egy fantasztikus dalszerző. Nagyon jó dalokat tudott mindig írni. Tényleg egy Ty Segall best of, az kb. 40 tökéletes rock dalból áll. Itt nem igazán látom a dalokat magukat, inkább azt látom, hogy kezd visszatérni ahhoz, hogy hogyan tudok megint olyan hangzást csinálni, amit még nem hallott más, és hogyan tudom ezt ráhúzni ezekre a klasszikus 60-as, 70-as, 80-as évekbeli garage rock zenékre. És ez tök jól működik, az más kérdés tényleg, hogy nehéz azért megjegyezhető refrént, meg dallamot találni rajta, viszont olyan megint annyira egyedi és annyira progresszív, ahogy a torzításokhoz, meg az effektekhez áll, és ahogy a szintikkel is bánik ezen a lemezen, hogy nekem ez egy tök jó élmény volt meghallgatni, és végre azt kaptam egy Ty Segall lemezt, amit régen is szerettem volna, a meglepetést, hogy lehet ebből az egy darab hangszerből, az elektromos gitárból megint kihozni annyi mindent, amit még nem hoztak ki esetleg mások. Szóval ez egy klassz lemez. A Ty Segall még mindig egy meg nem értett zseni, egy magányos gitárhős, aki ha tehetné egész életébe az apja bakeli gyűjteményét rendezni otthon, és közben gitározgatna magába, és azokat felvenni és kiadná kazettá. Szerintem jó lenne, ha még egy picit megint pihenne, és megint nem adna ki semmit, és elkezdek kicsit azon dolgozni, hogy tudna megint slágereket írni, vagy legalább jó dalokat írni, mert nekem az hiányzik, viszont Viszont ez a nagy gitárhősködő, és amit most csinál ez a lemezen, ez most nekem nagyon működik. Szóval Ty Segall Harmonizer, hallgassatok meg, én nagyon szeretem, kedvenc számok, Erased, Play és a Whisper. És most a felvétel után nem sokkal jutott eszembe, hogy lemaradt az egyik kedvenc lemezem az elmúlt 3 hónapból, szóval ezért vagyok most a videóhoz képest más szerkóban, mert visszajöttem inkább felvenni még egyszer külön ezt a részt, mert annyira szeretem ezt a lemezt, hogy semmiképp sem szeretném, hogyha kimaradna az adásból. Ez pedig nem más, mint Zilla Kami Dogboy című lemeze. Zilla Kamit én már jó ideje figyelem, ugye ő a City Morgue duónak az egyik fele. A City Morgue meg úgy Zilla Kami is igazából azzal tűnt fel az elmúlt években az új hullámos hip-hopba, hogy ők hozták be nagyon erősen ezt a trap metal per hardcore per new metal meg egyéb más ilyen kemény zenei dolgokat a zenéjükbe, és emlékszem a Shinner című számuk, az első klipjük volt, azon láttam azt, hogy wow, megérkezett a kőkemény metal a hip-hopba is, és mindig feltűnt az, hogy a City Morgue-ból nekem Zilla Kami volt az, aki úgy jó értelemben mindig inkább kicsit kilógott. Benne éreztem azt, hogy olyan hangja van, olyan előadásmódja van, olyan inspirációi vannak, amik megkülönböztetik a több millió rappertől, akiket lehet hallani manapság. És kicsit féltem is, hogy el fog kallódni, mert a City Morgue kiadványok úgy lemezről lemezre lettek egyre uncsibbak, hasonlóbbak. A trap metalban pont az a lényeg, hogy így az elején nagyon-nagyon betalál, azt rájössz arra, hogy mindenki csak ismétli önmagát, ugyanazokat a riffeket használják fel, ugyanazokkal a dobgépekkel, és így valahogy kezd elfáradni. Még akkor is, ha egyébként Zilla Kaminak ez az üvöltözős, metálos rap stílusa amúgy nagyon jól állt minden számhoz. Na de a lényeg, Zilla Kami nemrég kiadta az első szólemezét, Dogboy címmel, és megtörtént, amire mindig is vágytam. Kiderült, hogy ez a csávó egy zseni. Sokkal több van benne, mint amit az emberek gondolnak. A Dogboy az nem egy trap metal lemez. Vannak rajta metal zenei elemek, sőt, hát az elején Corey Taylor, a Slipknot frontembere köszön be az albumon, és ahogy aztán beszáll egy ilyen Slipknotos metal téma, és aztán elkezdődik a lemez. De egyébként amellett, hogy vannak ilyen Slipknotos metal témák, megdöbbentően sok rajta a grunge hatás. És szerintem ez még nagyon-nagyon érdekes, hogy Zilla Kami igazából többször le is nyilatkozta, hogy ő egyébként nagyon sok hip-hop mellett nagyon sok hardcore-t hallgatott, hardcore punkot, metalt hallgatott, nagy Title Fight rajongó, szereti a Radioheadet, meg az Anixot is, meg DMX-et is, szóval nagyon sok helyről inspirálódik, és arra azért nem számítottam, hogy valaki ennyire meg tudja még találni az egyedi hangzást a hip-hopban, mert szerintem azért most már annyi mindennel fúzionálják a hip-hopot, hogy egyre nehezebb kitűnni. Neki viszont sikerült, és én azt mindig is éreztem benne azt, hogy ez lesz az a csávó, aki egyszer majd elkezd dobokkal, meg gitárokkal, meg rendes rockzenekarral játszani. Ez itt csak félig meddig jött össze, az egyik klipjében már ezt lehet látni, hogy a gitározott valaki mellette, de hangzásban rengeteg olyan szám szerepel ezen a lemezen, amik igazából megállnak a helyüket egy sima rockzenekarnál is. Ami nagyon érdekes az ilyen trap metalos számok mellett, hogy megjelent a grunge. És én sose gondoltam volna, hogy a grunge az újra tud éledni a hip-hopban, és Zilla Kami előtt le a kalappal olyan jó gitártémákat használ, és azokat ötvezi ezekkel a klasszikus trap dobokkal, ez az ugatós ének stílusa, néha átmegy egy ilyen kicsit éneklősebb, de annyira ilyen recsegős, annyira egy ilyen üvöltözős hangja van, hogy amikor elkezd ilyen nagyon érzelmesen énekelni, az nagyon jól hat, nagyon-nagyon működik, és nyilván nem lehet letagadni a Nirvana hatását, például a Hello című számnál. Ez egy baromi jó próbálkozás arra, hogy a rapper megmutassa azt, hogy egyébként igenis a klasszikus rockzené elemeket vissza lehet úgy is hozni, hogy az nem csak egy ilyen ócska húzás, hogy na jó, akkor rakok bele egy metal gitárt, azon rárakok trap dobokat, és akkor majd így üvöltve rapperek. Ennél a Dogboy sokkal több. Én kimerem jelenteni, hogy a Dogboy lemeznek a nagy része az grunge rap, ami nem is egy létező műfaj még, vagy hát talán már páran próbálkoznak ezzel, de hogy ez nekem egy ilyen nagyon lenyűgöző próbálkozás az ő részéről, hogy ennyire beleállt ebbe az ilyen kicsit depressziós, középtempósabb, torzított gitárokat használ, de sokszor úgy, mint ahogy tényleg a Nirvanában lehet hallani, vagy a Kamesuárban, hogy, hogy ez, ez az ilyen hol torzított, hol ilyen elektroakusztikusan szóló gitár, énekel, de nem tisztán énekel, hanem ilyen rockzenei frontemberesen énekel, rapper mellette, van ott egy baromi jó Denzel Curry közreműködés, szóval én így le vagyok nyűgözve tőlem, ezt magasan az egyik kedvencem, még úgy is, hogy maguk a trap metálosabb számok már kicsit kezdenek elfáradni, viszont ez a grunge vonal, amit bevisz a hip-hopba, ez szerintem már is egy polca feljebb rakta, és én nagyon örülök ennek, mert Zilla Kamit tényleg nagyon régóta követem, nagyon-nagyon tetszik, amit csinál, és pontosan egy ilyen szintlépést vártam tőle, szóval Zilla Kamit Dogboy, csekkoljátok le, ha szeretitek a grunge-ot, vagy csak kíváncsiakatok arra, hogy mi az, amikor egy New York-i rapper grunge-ot csinál, akkor szerintem ez is tetszeni fog. Ez volt a 2021-es harmadik negyed évvel kapcsolatos lemezajánlom, július, augusztus és szeptember. Remélem tetszett, nagyon sok mindent kihagytam, itt a jegyzeteim között összeraktam vagy 25 albumot, és ebből szedtem össze ezt a 12-t. Fogok csinálni majd egy playlistet is, ennek a három hónapnak az én kedvenc számaimból. Van egy pár olyan lemez, ami kimaradt, és tök jó volna, ha rákerül, de úgy éreztem, hogy akkor túl hosszú lett volna. Az Isaiah Rashad album tök jó, a Dark Side album tök jó volt, a Little Sims album is baromi jó, tök jó volt az új Jungle, tártam még egy csomó, senkit nem érdeklő punk zenekart, amit én nagyon szeretek, szóval hogy ezért szépen megcsinálom ezt a listát. Jaj, a Vince Staples lemezről nem is beszélve, szóval hogy ugye, basszus, azt ki is hagytam, nem baj, szóval hogy a Vince Staples albumot is hallgassatok meg. De csinálok majd egy playlistet, ott összedek egy csomó dalt, és akkor lehet ezeket csekkolni. Léci, írjátok meg YouTube-on kommentben, vagy Facebookon kommentben, hogy melyik lemez tetszett nektek ebben az időszakból, melyik az, amit lehagytam, és rá kellett volna raknom a listámra, mi az, amit mindenképpen hallgassak meg, mi az, ami mondjuk rajta van a listán, és meghallgattátok, és nagyon tetszik nektek, vagy mi az, ami rajta van a listán, és szerintetek nem jó. Nyugodtan írjátok meg nekem, ahol tudjátok, igyekszem mindenre reagálni. A múltkori adáshoz egy kommentelőtől egy baromi jó album ajánlást kaptam például, és meghallgattam, és nagyon tetszett ez a Super Bloom zenekar, és tényleg ajánljátok ti is zenéket, és le fogom csekkolni, mert annyi zene van, hogy egyre nehezebb eligazodni. Köszi a figyelmet! A videó alatt, a YouTube alatt megtaláltok az összes lemezt timecode-olva. Szeretném megköszönni a Lenovo-nak, a Samsung-nak és a Sennheisernek, hogy támogatták az adást. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kövessetek be minden social felületen. Én köszönöm a figyelmet, jövök hamarosan új témákkal, új adásokkal, Csajó Dani voltam, sziasztok!